Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytassuk a közös rádiózást, a Földgömb magazinnal a legfrissebb lapszámot ütjük most föl. Erdők felülnézetből, avagy mit ér a naturpark, ha vágják az erdőt. Mari Lászlóval beszélgetek, dr. Mari László geográfus és térinformatikus, az ELTE természetföldrajzi tanszékének oktatója. Szép napot kívánok önnek!
Üdvözlöm a hallgatókat, szép napot kívánok!
Műhold felvételek kerülnek majd szóba, mert hogy ön társszerző ebben a cikkben. És akkor utazzunk, ugye? Ez a Kaszonyi hegy, Erdélyi Szigethegység, Erdélyi Középhegység, ugye nagyjából a helyszínünk, a vizsgálat tárgya.
Igen. Tehát amit a magyar közönség általában ismer, ugye ez a Pádis-fennség, ami a Biharban van, ami egy nagyon szép mészkőves terület, csak maga ez a Bihar-hegység azért ennél jóval nagyobb. Tehát, hogyha valaki térképen keresi, akkor Kolozsvártól délnyugati irányba kell jönnünk a hegyek felé, és ez az a terület, amit vizsgáltunk.
Ez az Erdélyi Szigethegység, és egyébként egy naturparkról, ugye? Naturparki védettséget élvező területről van szó.
Igen, tehát ez a bihari naturpark. Ezek a romániai naturparkoknak mondjuk az az érdekessége, hogy a román erdészeti vállalat a tulajdonosa.
Akkor ez már így önmagában fejcsóválásra készteti a szakembert? Nem jó gazda az erdőgazda?
Hát ezt én így nem merem mondani.
Igen, kikérdeztem csak.
A fákat, igen, akkor biztos, hogy mindent megtesz, hogy amit ki lehet termelni, ezt termelje ki.
Mert hogy itt nagyjából arról van szó, ugye, hogy a naturpark kivédettség az mit ér akkor, hogyha közben fakitermelés, gyakran tarvágás történik ott a körzetben.
Így igaz. Mondjuk itt is azért van egy kis sarkítás, mert ugye mi űrfelvételken azt látjuk, hogy eltűnik az erdő bizonyos helyekről, de ez nem biztos, hogy tarvágás. Mm-hmm. Tehát ugye vannak olyan időjárási helyzetek, amikor az uzmara ráfagy a fákra, és ugye ezt a sújtó egyszerűen kidőlnek, és egy dominószerűen szinte egy egész hegyoldalról el tudnak tűnni a fák. Tehát azért itt a statisztikával is vigyázni kell, tehát nem szabad abba belerohanni, hogy akkor ez biztos, mint az ember csinálta.
Igen, ez nagyon szubjektív műfaj, ez kiderül a cikkből is, ugye, hogy ha az ember erdőjáró, akkor nagyon gyakran érzi azt, érzékeli azt, hogy itt már nincs is fatarra vágtak mindent, hol van itt a természetvédelem, hol van itt a naturpark, vagy nemzeti parki státusz, de ugyanakkor meg a tények makacs dolgok, és ezért nagyon izgalmas, amire önök vállalkoztak, hogy 30 évre visszamenőleg megnézték azt, hogy tényleg mennyi fogyott, mennyi a mínusz, ugye, évről évre ezen a területen.
Így igaz, és ugye ezt úgy tudtuk megtenni, hogy műhold felvételek már rendelkezésre állnak egy hosszú ideje, tehát egész 50 évre vissza lehetne menni, azért mentünk vissza 88-ig, mert az a rendszerváltás előtti időszak volt, és akkor ezt veszük alapnak, és akkor ehhez tudjuk hasonlítani, hogy mi változott. Hiszen általában a híradásokban mindig azt hallja az ember, hogy privatizáció, ugye, lett sok magánbirtok, meg illegális favágás, és ugye ezekre voltunk igazából kíváncsiak, hogy amit helyben hallunk az emberektől, hogy szerintük nagyon fogy az erdő, a számadatokban mennyire tükröződik vissza.
Hát akkor lássuk a számokat. Amik valóban, és ezt írják is a cikkben, ha az ember így olvassa, akkor nem tűnik soknak. Csak hát itt nem egy évre, két évre, 30 évre kell kalkulálnunk, ugye, amikor itt a százalékok vagy 10%-okról beszélgetünk.
Hát igen, itt tendenciát érdemes figyelni, és azért az erdőknél azért azt hozzá kell tenni, hogy ahol erdőgazdálkodás folyik, hogy sok esetben mondjuk 10 év múlva azon a helyen, ahol mi erdőirtást látunk, újra felnő az erdő. Legtöbb országban azért van olyan törvény, hogy ahol erdő volt, ott erdősíteni kell. Tehát ugye itt mindig egy pillanatnyi állapotot látunk, hogy az adott évben mennyi erdő tűnt el, de ezt nem tudjuk, hogy ebből mennyit telepítenek vissza. Ugye itt mi most azt csináltuk, hogy nem csak a naturpark területét néztük, hanem körülötte egy úgynevezett pufferzónát is vizsgáltunk, tehát egy 10 kilométeres kört húzunk mondjuk a naturpark köré, és ott is figyeljük a változást, hiszen ugye ami nem naturpark, ott általában magánbirtokok vannak, és ott volt, hogy jóval nagyobb ez az arány, és ugye ez szépen ki is jött, hogy mondjuk magában a pufferzónában ott több erdő tűnik el, mint mondjuk bent a naturpark területén.
Ahogy én láttam a számokat, de majd igazítson ki, nem pontosan írtam föl, hogy a 33 évre visszamenőleg több mint 3,5% a fogyás. Tehát nem egész 4%, de több mint 3, csak hogy ne értse félre hallgató.
Teljesen jó ez a 3,5%.
Tehát mondjuk 10 évente 1% eltűnik. Erre mondtam én azt, hogy ez így talán nem sok, de hogyha az ember ezt egy nagyobb horizonton vizsgálja, vagy hosszabb horizonton vizsgálja, akkor ez már ez egy döbbenetes szám, és nagyon intő jel lehet, főleg a szakembereknek.
Hát így igaz, de itt megint azért nagyon sok minden mást is figyelembe kell venni, hiszen ugye halljuk folyamatosan a klímaváltozást, tehát mondjuk az erdők életkörülménye is változnak, és sok esetben olyan kórokozók kerülnek be ezek ezekben az erdőtársulásokban, amikkel nagyon nehéz védekezni. Lehetne más példákat is hozni, akár a Balkánról, akár a Magas-Tátra területéről.
Hogyne, az az erdőpusztítás.
Erdőpusztulások vannak, és sok esetben ez valamilyen kórokozónak a következménye.
Hát vagy akár egy természeti jelenségnek, ha már a Magas-Tátrát említett, igen. Tehát ez a sok-sok összetevő, ez összeadódik a végén, amikor a százalékokat vizsgálják mondjuk egy műhold felvételen.
Így igaz. És még annyit érdemes hozzátenni, hogy nagy közönségnek ez, hogy műhold, ez nem biztos, hogy sokat mond. Tehát úgy kell elképzelni, hogy mi Landsat és Sentinel felvételeket használunk. A Landsatnél egy adat az 30x30 méteres felszínről érkezik, tehát mi ezt tudjuk vizsgálni, hogy egy 30x30 méteres területen belül, ezt nevezzük egy pixelnek, egy elmértségnek, ott történt-e valamilyen változás. Tehát hogyha részletesebb adatok kellenének, légifotókat használnak, akkor lehet, hogy ezért lehetne finomítani ezeken a számértékeken.
Leginkább ezzel az űrfelvétel, légifelvétel módszerrel lehet azonosítani, nyomon követni a pontos erdőméret változásokat?
Hát ez a terepi felmérés mellett ez a leggyorsabb. Tehát ugye az igazán pontos az, hogy kimegy az ember terepre, de most
lelépi,
kell, hogy egy óriási területet kell bejárni, egy GPS-szel leméregetni, tehát ez sokkal lassúbb. Ezért jók ezek az űrfelvételek, mert akár visszamenőleg ugye jönnek az adatok, és mondjuk ilyen Landsat adat az 16 naponta érkezik, és Sentinel műhold adatai meg 5 naponta érkeznek, tehát nagyon gyorsan lehet ellenőrizni, hogyha valahol történik valamilyen változás.
Van ott egy másik adat is ebben a cikkben, ami érdekes összevetés ad lehetőséget, hogy az Amazonas esőerdeit, azt mindenki félti, az is egyébként, aki nagy vonalon bánik a papírral, vagy a fával egyébként, de ez a fejekben benne van ez, hogy ezt azt védeni kellene, vagy védeni kell. Ott évi 0,5% a fogyás, ugye az sokkal-sokkal drasztikusabb, talán háromszorosan, mint itt a Kaszonyi hegyen ez megfigyelhető.
Hát igen, és mondjuk teljesen más környezeti feltételekben, tehát azért itt a esőerdőnél a fő gond az, hogy a klíma nagyon meg fog változni, hiszen amennyi fa eltűnik, a párolgás az le fog csökkenni, ezért szárazodás lép fel, ami meg egy öngerjesztő folyamat lesz, ami tovább pusztítja ezeket az erdőket.
Nagyon örültem, hogy a cikk most került a Földgömb magazinba, és a beszélgetés meg most került a rádióba, mert hogy a héten azért nagyon sok minden szólt a hírekben, és ezt nyilván minden hallgató hallotta, vagy sokan, az erdőkről. Ugye 110 ország, 105-110 ország vezetői ültek le Skóciában, ők adnak egyébként, ott ez a 110 ország az összes erdőterület 85%-ának, legalábbis mindenféle statisztikák szerint, de hát ahány statisztika, annyiféle, és ők most nyilatkozatban vállalták, hogy 2030-ig leállítják az erdőirtást, véget vetnek a nagy láncfűrészes mészárlásnak, ez Boris Johnson brit miniszterelnök mondta. Szóval ez egy óriási előfeszítés, hatalmas vállalás, ugye addig van még, nem tudom, szűk 20 év, érdekes minden esetre. Hogyan lesz mérhető, hogyan lesz vizsgálható, ugyanígy, ahogy most a Kaszonyi-hegyet vizsgálták?
Legyen úgy, ahogy elhatározták, ennek nagyon örülnénk, de természetesen ugye így lehet nyomon követni, hogy különféle adatbázisokban folyamatosan nézik a változást. Egyébként britek ezt már elég korán elkezdtek, tehát ezzel foglalkozni, tehát Skóciában, illetve írek Írországban nagyon sok helyen újabb erdősítéseket végeznek, tehát ezek űrfelvételeken már gyönyörűen látszottak így a 80-as évektől, hogy elkezdték visszaerdősíteni a területet. De ugye ebben az lesz az érdekes, hogy ők is azért a fát valamint majd be akarják szerezni, tehát kíváncsi vagyok, hogy akkor honnan fogják beszerezni. Illetve amit láttunk, hogy itt az építőanyag árak elszabadulása pont ennek is köszönhető, ugye, hogy igen. Kanada például nem ad el Egyesült Államoknak több fát, viszont akkor ugye az európait kezdik felvásárolni az amerikaiak, tehát itt nagyon sok felé el lehet kalandozni.
Ugye az előbb butaságot mondtam, hogy nem 20 év van 2030-ig, csak 9 év. Igen, úgyhogy még kevesebb, igen.
Igen, hát nem tudom, ezek ilyen nagyon jó hangzanak, de ugye, hogyha pont nézzük ezt a glasgowi klímacsúcsot, közben azért látjuk azt, hogy 400 magánrepülővel érkeztek oda, szén-dioxid kibocsátás, stb. Tehát az egy dolog, hogy ők miről beszélnek, de majd ugye ők már nem lesznek kormányon mondjuk 8-9 év múlva, amikor ugye ezeket ellenőrzni kell, hogy tényleg ez megtörtént-e.
És egy-egy ilyen döntés után lehet-e egy évtized alatt ekkor eredményt elérni? Lehet-e fordítani az erdősültség arányán? Azt hiszem, hogy azért vannak a világban olyan adatsorok, amik példák lehetnek, tehát meg lehet ezt valósítani.
Ezt természetesen meg lehet valósítani, hogy itt az emberek gondolkodását kell átformálni, és hogy a helyieknél kell azt elérni, akik ott élnek, és a favágásból élnek, hogy hát valahogy másra kezdjenek foglalkozni. Amit elég nehéz egy favágónak megmagyarázni, hogy idáig ez volt a fő munkája, és akkor most hirtelen eltűnik, és helyette mit csináljon. Meg ugye helyettesíteni kell akkor a fát, faanyagot, de erre azért van sokféle megoldás, tehát vannak gyors a növőfafajok, ugye eukaliptusz például ezért terjedt el, akár Afrikában, illetve egy kozmopolita növény szinte minden kontinensben nagyon gyorsan nő és használható az anyaga, csak kérdés az, hogy melyik fát mire tudják felhasználni, és ez mivel helyettesíthető.
Ugye említettük a műhold felvételeket, szóba kerültek a pixelek, meg nagyon sok minden más. Egyébként ezt a 30 évet, majdnem 33 évet, ezt ők hogy tekintették vissza? Milyen technikát használtak?
Hát, itt a technika az volt, hogy ingyenesen elérhető az Amerikai Geológiai Szolgálatnál a Lancet műholdaknak a felvétele. 1972-től létezik ez a műhold, és már ingyenes, tehát itt már több mint 50 évnyi adatsort lehetne vizsgálni. És ugye ennek az az érdekessége, hogy 16 naponta készít felvételt. A Bihar-hegység esetében a fő gond az, hogy alig lehet olyan felvételt találni, ahol nincsenek felhők. Hogyha felhős az ég, akkor mi nem látunk semmit, a felhő kitakarja az alatt a lévő részt. Tehát itt az egész időszakra talán 8-90 felvételt találtunk, ami teljesen felhőmentes. Hát ez a legnagyobb probléma, és ugye a másik dolog az, hogy a vegetációs időszakot kell néznünk, tehát amikor a növényzet az zöld, és hogy ezt jól el tudjuk különíteni a növényzetet, nem csak a valós színeket használjuk, hanem hogyha a szakmaiak belemegyünk, akkor az infravörös hullámos tartományba kezdünk kutakodni, amit az emberi szem nem lát, de mi jól felvételken ezt láthatóvá tudjuk tenni, és úgynevezett hamis színes felvételeket használunk.
Pont úgy, mint a régészeti feltárásoknál, amiről talán beszélgettünk is már, ugye?
Igaz, meg ott lézert, meg egyeteket használnak. Tehát mi ezt úgy tudjuk megjeleníteni, hogy például két infravörös és egy vörös sávot használunk, és ami vörös színben jelenik meg a felvételen, a cikkbe egyébként raktunk is be ilyen képet, akkor azt tudjuk, hogy ott növényzet van, a klorofil tartalmat lehet kimutatni. És tudunk használni olyan felvételeket is, amelyek nem a vegetációs időszakban készültek, itt viszont a fenyőerdőket tudjuk leválogatni, mert ugye a fenyőerdők nem mulasztják le a tűleveiket, és ezért ugye a téli felvételeken is ezeket nagyon jól lehet határolni. Viszont a lombos erdőt a téli felvételeken egyáltalán nem tudjuk lehatárolni, hogy ezek hogy is helyezkednek el. Tehát itt a lényeg az, hogy ugye többféle hullámsávot használunk, többféle időpontú felvételt, és ezeket tudjuk aztán összevetni. Természetesen ez óriási gyakorlat kell, ami nekünk megvan, hiszen ugye ez úgy indul, az ember kimegy egy terepre, megnézi, hogy ott mi van, és utána megnézi, hogy a felvételen ebből milyen színeket lát, és ez alapján tudja megmondani, hogy amit én a terepen láttam, és mondjuk egy lombos erdő volt, és az én pixelem ilyen színnel jelenik meg, akkor valószínűleg az erdély területen is ezek ugyanilyen színek lesznek, tehát azért egy terepi ellenőrzés.
Tehát a Kaszonyi-hegyre föl kellett szaplatni. Ez
szeretünk sokat mozogni,
tehát ez fontos.
Nem csak a szobában ülünk, hanem ismerjük a terepet, és terepi ellenőrzések is kellenek.
Segítsen nekem még egy dolgban, közben töröm a fejem. Hogy csapjuk be magunkat? Tehát ott van egy hektár, mondjuk tölgyes, vagy bükkös, vagy fenyves, 30-50-70 éves fákkal. Ugye ez egy hektár az egy hektár. Ugye most,
igen.
És azt mondjuk letermelem. És oda sarjakat ültetnek ugye a szakemberek, és mondjuk azok néhány hónaposak, vagy egy évesek. Hát ilyen alapon az is erdőterület, erdősültség, nem? Az is egy hektár.
Teljesen más színnel fog megjelenni, és akkor mi ezt tudjuk, hogy az egy irtás. Tehát így a szín alapján azt meg tudjuk mondani, hogy mennyire zárt a lombkorona, mekkora a zöld tömeg az adott területen. Tehát azt meg tudjuk mondani, hogy az is egy erdőterület, de jelenleg még csak cserjék vannak rajta, vagy egy tarvágás helyét látjuk. Tehát ugye, mint klorofil tartalmat tudjuk vizsgálni, és mondjuk egy méter magas cserjésnek sokkal kevesebb a klorofil tartalma, mint egy tölgyes erdőnek, és ez ugye színben az űrfelvételen nagyon jól elkülönül.
Igen, tehát önmagában a hektár, meg a négyzetkilométer, meg ezek a hatalmas számok, amik itt is Skóciában is szóba kerültek, hát ez önmagában nem mond el mindent arról az erdősültségről. Ugye?
Igen, tehát... ezek a számok azt mutatják, hogy az adott pillanatban hány hektár vagy hány négyzetkilométer nagy fákból álló erdő volt, viszont az, hogy mennyi újulat van, azt ugye külön kell kezelni. De erre vannak ilyen nagyon nagy európai projektek, van a Korin felszínbólítás adatbázis, ahol direkt úgy van egy kategória.
Hogy át lehet számolni, át lehet váltani, értem.
Erdők, ennek külön kódja van, mint a lombos erdőnek, tűlevelű vagy a vegyes erdőnek.
Jó, de akkor a felvetésem reális volt, laikus, de reális volt akkor.
Teljesen reális.
Még egy utolsó dolog, ugye a címünk a Földgömb magazinban megjelent cikknek a cím Erdők felülnézetből, mit él a naturpark, ha vágják az erdőt. Aztán nem tisztáztuk, hogy a naturpark az ugye egyen lejjebb van, mint a nemzeti park, ugye? Súlyban. Szóval akkor meg tudjuk válaszolni a kérdést, hogy mit ér a naturpark, hogyha egyrészt a gazdája az, aki, amit említett, másrészt pedig, ha vágják az erdőt. Hát mindenhol vágják az erdőt, persze,
ez
kell.
Erre azt tudom mondani, hogy ez egy költői kérdés, és mindenkinek meg lesz majd a vélemény a cikk alapján. Tehát az biztos, hogy már Európában nincsenek olyan erdők, amiket nem művelnek. Tehát ugye Magyarországon is a Bükkben van egy őserdő, ez azt jelenti, hogy mondjuk 250 éve nem vágtak benne komolyan fát, de előtte erdőművelés volt, tehát ezek már nem az eredeti növénytársulások. Az azt hiszem, hogy teljesen elfogadott, hogy erdőművelés van, csak kérdés az, hogy ez az erdőművelés milyen. És itt ugye a Biarhegységnél igazából a gond az, hogy a Naturpart nem ad ki semmilyen adatot. Tehát mi kértük tőlük az adatokat, de nem adnak ki adatokat. Nem lehet tudni, hogy mennyi az illegális fakitermelés a területen, és ugye ezért nyúltunk ehhez az eszközhöz, hogy nézzük meg föntről, hogy pontosan mit látunk, és azt mindenki eldönti, hogy mit ér a Naturpark egy ilyen helyzetben.
Nagyon szépen köszönöm. Érdemes elolvasni a legfrissebb Földgömb magazint, és végig bogarászni az adatokat, és nézni a képeket is. Dr. Mari László, geográfus, térinformatikus, az ELTE természetföldrajzi tanszékének oktatójával beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.